Bizonyára mindannyiunknak van kedvenc történetünk a Bibliából, és ahogy a évek haladnak, úgy bővül valamilyen szinten az ismeretünk, és úgy bennünk él. Alapigét példabeszédek könyve 4. fejezet 23. verséből olvasom. Ja, azért volt az bevezető, mert lehet, hogy sokaknak már ismerős lesz a történet. Példabeszéd 4.23. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Nagyon sok kifejezésünk van a szívvel kapcsolatban, és mindegyik az őszintességet fejezi ki. Ahogy bennünk van a jó és a rossznak az eldöntendő lehetősége, rajtunk áll sokszor, hogy hogy döntünk. Nagyon érdekes, hogy a szív képes működni az agy nélkül is. De amikor a mi gondolataink cikáznak, akkor sokszor az agyunkkal rossz döntéseket hozhatunk. De ugyanúgy jó döntéseket is. Aztán a mondások, egy néhányat felírtam, biztos, hogy tudnátok ti is folytatni, hogy ha valaki olyan őszintén beszél, akkor azt mondjuk, hogy szívből beszél. Aztán tanácsoljuk, hogy hallgassa a szívedre. Aztán ez a híres mondat, amit talán mindannyian ismerünk a kis történetből, igazán csak a szívével lát az ember. Aztán lelkieket szoktuk mondani, hogy nyissuk meg a szívünk ajtaját. Aztán olvashatjuk még, hogy a szívnek teljességéből szól a száj. Máténál. Aztán kapunk figyelmeztetést is, hogy ahol a ti kincsetek, ott van a szívetek. Ez talán a másik alapige is lehet, amit Jézus kér tőlünk. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Aztán még a házastársak, ha egyik úgy szólítja a másikat, hogy szívem, hát abban bent van minden. Az őszinte szeretet, nincs benne semmi kételkedés, vagy valamilyen rossz indulat, vagy... Hogy van, amit szívből teszünk, van, amit úgy észből döntünk el. És valahogy ezek a mondások is azt fejezik ki, hogy ami úgy szívből történik, az az őszinte, az a jó. És bennünk van sokszor, hogy jó lenne ezt vagy azt megtenni, tehát mégis aztán, hogy gondolkodunk rajta, aztán mégsem. Ez a szívnek és az észnek a játéka. János apostol első levelének a 2. fejezetéből, a 15. versből olvassuk. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világtól. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Tehát itt van a jó tanács előttünk, a világ kecsegtet mindenféle úgymondott jóval, érdekessel, és különösen a fiatalok vannak kitéve, de régen is ugyanígy volt, hogy a fiataloknak szól nagyon a csábítás, de ugyanúgy az idősebbeknek ugye más jellegű a kísértés, mindannyiunknak megvan a veszély, hogy ne szeressük ezeket, mert ezek a test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kérkedése, és különböző ilyen rossz dolgok. Mert a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akarát cselekszi, megmarad örökké. Sokan elmennek a teremtett világ csodái mellett, sőt, vannak, akik ugye mindenféle evolúciós elméletben hisznek, hogy azt kellene lássuk, hogy a mi bűnös világunk is tele van annyi jóval, annyi széppel, hogy gyönyörködhetünk benne, hogyha van lehetőségünk csak, akárha itt kimegyünk a Balatonra, vagy a Sajkódi hegyre, vagy a Bakonyba, sok szépet láthatunk, ami a mi szívünket melegíti és felvidálítja. Sokszor természetesnek vesszük ezeket. Imáinkban sokszor több a kérés, mint a hála. De régebben sem volt másképpen. Pál apostol így tanította az ő munkatársát, és bíztatta a Tituszhoz írt levél 2. fejezet 11. versétől. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül érjünk a jelen való világon, várvánom a boldog reménységet és nagy Istennek a megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kivált képen való népet, jó cselekedetre igyekezőt. Jézus Krisztus a főpapi imádságban azt kérte az atyától, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tapasztalhatjuk, hogy a jó és a rossz van jelen életünkben is, és naponként át kell adni magunkat Jézus Krisztusnak. Továbbá Pál apostol így biztatta az ő munkatársát, Timóteus 1. levél 4.12. Ezeket hirdesd és tanítsd. Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek, a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hídben, a tisztaságban. Ennél többet nem is lehetne kérni, hogy légy példa a hívőknek. Mert ha azt írta volna, hogy légy példa a világnak, légy példa azok előtt, akik rossz úton járnak, légy példa a hitetleneknek, hanem légy példa a hívőknek. Mert sajnos mindannyian hibázunk, mindannyian esünk problémákba, gondolva. És ezért kell fohászkodjunk, hogy győzők lehessünk. Mindannyian küzdünk a régi énünkkel. De ahogy mondtam, hogy régen sem volt másképpen, a Biblia lapjain is láthatjuk. Született egy fiú több mint 2000 évvel ezelőtt Kolosszéban. Mind ahogy általában születnek a gyerekek, és nevekednek, és az értelme, ahogy nyíladozik, olyan csodálatos a kis unokákon is láthatjuk. És ahogy nyíladoznak, akkor nagyobbacska volt, észrevette, hogy az ő bőre sokkal sötétebb, mint a gazdáé, megtanultam azt a nevet is. Aztán észrevette, hogy a szüleinek mindig meg kellett kérdezni a gazdát, hogy ezt lehet-e csinálni, vagy... Tehát mindenben tanát ki kellett kérni az engedélyt. De azt tapasztalta, hogy nagyon jó helyük volt, nagyon jó kis házuk volt. És aztán később hallotta azokat a híreket, ami a szomszéd ültetvényeken volt, hogy nagyon gorombák voltak, igazságtalanok voltak. Kikötötték, megverték a rabszolgákat, és ott nem történt ilyen. És szombaton nem kellett dolgozni. Volt egy kis imaház, ott énekeltek, és ezek a fiatal évek olyan nagyon szépen telhettek el. Sajnos nagyon rövid a levél a Bibliában, amiből nem sokat tudhatunk meg, csak egy-egy gondolatból, és aztán a Kolosszai levél végén valami jó hírről. Ahogy növekedett, és az értelme is nyílott, és... több mindent látott. Ő igazán szorgalmas volt, végezte a feladatát becsülettel, és akkor úgy volt, hogy akkor kaptak nevet. És ő azt a nevet kapta, hogy Onésimus, ami azt jelenti, hogy hasznos. Lehet, hogy a mi fordításunkban olyan egyszerűbbet jelent, lehet, hogy ez valamilyen szebben csengő hang volt. Úgyhogy biztos, hogy nagyon szorgalmas volt, és amit rábíztak, azt elvégezte. Ahogy teltek az évek, mert ezt ő szívből csinálta. Ahogy teltek az évek, hallottak híreket, különböző mondatokat, ami kezdett az ő elméjében azért motoszkálni, hogy milyen lehet a városon kívül. Milyen lehet a piacon, a kikötőben. De hát utána mégiscsak a gondolatot úgy elkendő. Tehát olyan jó itt, és tényleg a körülményeink teljesen emberiek, és jól érezzük magunkat. Amikor beszélgettünk, akkor Anna mondta, de nem volt joga rabszolgát tartani. De hát ez az akkori időben ugye az általános volt, és nem tudjuk, hogy felszabadította-e őt, mert Pál apostol olyan szépen írja a levélben, sok szép mondat van, amit úgy meg lehet jegyezni, hogy tudom, hogy többet is fogsz tenni. Tehát lehet, hogy az is volt egy kicsit a cél, hogy talán felszabadítja majd. És ahogy így morfondírozott, próbálta ezt a gondolatot aztán elűzni, hogy milyen lehet, hogyha én meglépnék innen, ugye a mai szóval kicsit megszöknék. Egy alkalommal, nem tudjuk pontosan, de a gazda megbízta valamivel, talán, hogy menjen át a szomszéd ültetvényre, vigyen valamit, de valamilyen érték rá volt bízva. És ahogy elment, hát sajnos győzött ez a rossz gondolat, és meglépett ezzel az értékkel. Valószínűleg lement a kikötőbe, hamar észreveszik, hogy van valakinél pénz, és akkor van barát, ugye, ilyenkor nagyon hirtelen összegyűlnek, és amíg van pénz, van barát, ismerjük a tékozló fiú történetéből, addig minden van, és ahogy nincs pénz, akkor semmi nincs. Még egy darab kenyér sincs. Tehát megszökött a gazdájától, és nem is tudjuk pontosan, hogy kerülhetett Rómába, ahol Pál apostol börtönbe volt, Kolosszé nagy távolság, de valószínű, hogy hajón. És nem is tudjuk azt sem, hogy meghallotta-e az éneket, mert Pál apostolnak különleges börtöne volt, hogy oda be lehetett menni látogatóba, evangélizáltak. Az ő munkatársai, akiket ír a levél végén, bejöttek, kimentek, és úgy örültek, és énekeltek. Hogy egyszer csak, talán hallotta az éneket, vagy valamilyen hírt hallott, és bement Pál apostolhoz a börtönbe, és őszintén elmondta, hogy ő megszökött, megbánta, és szeretné jóvá tenni. Biztos, hogy Pál apostol tanította őt egy ideig, és ott szolgálatban volt, talán missziót is végzett, de azt mondta Pál, hogy nem lenne helyes, hogyha először ezt nem rendeznéd le, hogy írok egy levelet, és akkor menj vissza, és kérjél bocsánatot, és intézd el ezt a hibát, amit te elkövettél. Úgy is történt, mert sajnos, amikor a sátán így beleteszi a gondolatokat, és becsap bennünket, addig mindenféle kecsegtetőt mond, akkor megfordul, akkor vádol minket. És ő is a lelkiismereten keresztül, hogy na, milyen ember vagy, milyen hívő vagy, akkor segítenek az ő angyalai is, esetleg más embereken keresztül, és lehúznak minket. Mert a Jóisten csak vár, ő pedig senkit nem kísért. A Jakab leveléből olvassuk. Senki sem mondja, mikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogamván bűnszül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Ne tévedjetek, szeretett atyámfiai, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való és a világosságnak atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka sem. Úgyhogy kész misszió volt a börtön, és ő is részt vett ebben. Őszintén elmondta, hogy mi történt. Mert amikor másra nézünk, akkor csalódunk. Ha magunkra nézünk, kétségbe esünk. De ha Jézus Krisztusra nézünk, akkor van reménységünk. Elkezdett másokért dolgozni, nagyon jól érezte magát, de Pál apostol mondta, hogy ezt el kell először rendezni. És akkor Pál apostol írt Filemonnak egy levelet, amit majd elolvasunk, akiknek egy kis segítség, a zsidókhoz írt levél előtt van közvetlenül. Ez a kis rövid levél, ritkán forgatjuk. Onézimus hallgatott a jó szóra, legyünk mi is készek elfogadni tapasztalatabb testvéreink tanácsát. Pál apostol Krisztus Jézusnak fogja, és Timóteus az atyafi, Filemonnak, a mi szeretett munkatársunknak, és Apiának, a szeretetnek, és Arkipikusznak, a mi bajtársunknak, és a te házadnál való gyülekezetnek. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek, mindenkor emlegetvén téged az én imádságaimban, mert hallom a te szeretetedet, és a te hitedet, mely van benned az Úr Jézushoz és minden szentek irányában. Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen a Krisztus ügyében, minden bennetek lévő jónak megismerése által, mert sok örömünk és vigasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a szenteknek szíveit megvidámítottad te általad, atyám fia. Annak okáért jól lehet nagy bátorságom van a Krisztusban megparancsolni néked azt, ami illendő. A szeretetért inkább kérlek, ilyen lévén, mint Pál, a megvénhedett, most pedig a fogja is a Jézus Krisztusnak. Kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban szültem, Onézimuszért, aki egykor te neked haszontalan volt, most pedig mindnéked, mindnékem nagyon hasznos. Kit visszaküldöttem, te pedig őt, azaz az én szívemet fogad magadhoz. Őt én magamnál akartam tartani, hogy te helyetted szolgáljon nékem az evangéliumért szenvedett fogságomban. De a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jó téteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen. Mert talán azért vált meg tőled ideig óráig, hogy őt, mint örökké valót kapd vissza. Nem úgy immár, mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, mint szeretett atyafit kivált képen, nékem, mennyivel inkább pedig néked, mint testben, mint az Úrban. Azért, ha engem részes társadnak tartasz, úgy fogad őt magadhoz, mint engem. Ha pedig valamit vétett ellened, vagy adós, ezt nekem rót fel. Én Pálértem az én kezemmel, és megfizetem, hogy azt ne mondjad nékem, hogy te magaddal is adós vagy ezen felül nékem. Bizonyára, atyám fia, jó téteményt várnék tőled az Úrban, vidámítsd meg az én szívemet az Úrban. Bízván a te engedelmességedben így írtam néked, tudván, hogy annál, amit mondok, többet is fogsz cselekedni. Egyúttal pedig készíts nékem szállást, mert remélem, hogy a ti imádságotokért néktek ajándékoztatom. Köszönöm téged, Epafrás, az én fogolytársam a Krisztus Jézusban, továbbá Márk, Arisztárkusz, Démás és Lukács az én munkatársaim. Mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelkeitekkel. Az, hogy János Márk is itt van, ez egy különleges történet, az megint egy nagyon szép történet. Vannak olyan történetek a Bibliában, hogy nem tudjuk, hogy mi történik a végén. Több ilyen történet elhangzott. Itt viszont van egy bizonyíték a Kolosszai levélben, a 4. fejezetben, ott a 2. verstől olvassuk, hogy akkor jobban értjük akkor az összefüggést. Kolosszé 4:2-től. Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. Imádkozván egyszersünk mérettünk, és hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogó is vagyok. Hogy nyilvánvalóvá legyen, nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell. Bölcsen viseljétek magatokat a kívülvalók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván. A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett, hogy tudjátok, hogy mi módon kell néktek, kinek megfelelnetek. Mindenünk dolgaimat megismerteti veletek Tikikusz, a szeretett atyafi, és hív szolga, és szolgatás az Úrban, akit éppen a véget küldtem hozzátok, hogy megismerje a ti dolgaitokat, és megvigasztalja a ti szíveteket. Onézimusszal együtt, a hű és szeretett atyafival, ki ti közületek való, minden itt való dolgot megismertetnek ők veletek. Úgyhogy itt már munkában volt. És sajnos, hogy az ördög becsapja különösen a fiatalokat, akik az a jó, ha visszatalálnak. Az a jó, ha mindahogy a tékozló fiú is elmondja az ismert mondatokat. Mindegyiknek megrendítő. Ha másra nézünk, csalódunk, ha magunkra elkeseredünk, kétségbe esünk, ha Jézus Krisztusra nézünk, van reménységünk.